Egy egész egyszerűnek tűnő témát helyezett most Isten szívemre, hogy erről beszéljek itt horizonton. Egy felolvasással kezdem, Máté 5-ből. Hegyi beszéd után, vagyis hát talán a hegyi beszédnek a része ez, ugye nekem az van írva fölé, hogy csó és világosság. 5-13-16-ot olvasom föl. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só ízét veszti, ugye mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, én ezeket az ige verseket szerintem, hogyha ezerszer nem hallottam, akkor egyszer sem. És ugye, hogyha ezerszer hall az ember valamit, akkor azt gondolja, hogy pipa, én ezt már tudom. Mint ahogy emlékszem, hogy középiskolában voltam, aztán földrajzból volt aznap felelés, vagy dolgozat, nem tudom. Tudtam, hogy számonkérés lesz. És hát elhúztam az időt, kb. 10 percet hagytam arra, hogy készüljek, és akkor úgy végigolvastam azért a leckét, és akkor igen, erre is emlékszem, így mentem végig rajta. És amikor ott volt előttem a papírna, akkor idézem föl, akkor már nem ment. Tehát más dolog valamit tudni, és más dolog valami ismerősnek látni, mondjuk így. És pláne itt a hegyi beszéd, hogy jó, boldogok, 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 azért van ebben egy ilyen, hogy az ember egy kb. 1 milliószor hallotta már, de mégis miről szól ez, hogy boldogok a lelki szegények, mert ők, na mindegy, de most nem a boldog mondásokról akarok beszélni. Amilyen jó tanítókat hallottam a boldog mondásokról, mindigiknél volt egy olyan érzésem, hogy nem tudom, hogy mintha egy kicsikét úgy nem igazán volt fogása rajta. Mindegy. Miről beszél itt Jézus? Arról beszél, tanítványainak mondja, és hát mi is az ő tanítványai vagyunk, úgyhogy ezt valahol nekünk is mondja, hogy mi só vagyunk, mi világosság vagyunk, és olyanok vagyunk, mint egy hegyen épült város. Tehát nem mi vagyunk a hegyen épült város, bár talán még ezt a képet is ki lehetne fejteni, de olyanok vagyunk, mint egy hegyen épült város. Ezekben mennék egy kicsikét bele. És talán mielőtt még belemennék, miért vagyunk só és miért vagyunk világosság? Talán kezdjük ezzel a teljesen triviális kérdéssel. Miért ezt a képet használja, és egy só, meg világosság? A legegyszerűbb dolog, hogyha megnézzük a világ, Isten nélkül sótlan, íztelen és sötét. Isten nélkül a világban nincs só, íztelenség van, nincs semmi, ami az embernek ugye az élet kedvét meghozná, amiért érdemes lenne élni. És sötétség van. Majd mindjárt, mindegy, nem akarok előrögleni. A világ egyébként nem azt mondaná, hogy ő íztelen, mert ó, hát van kedvesség a világban, meg van, nem tudom, minden, tehát só a világban. De igazából ezek csak pótlékok. Olyan, mint a szaharin, ugye a cukor helyett, meg a aszpartán, vagy mis édesítők. Tehát, hogy oké, olyan íze van, de azért nem ugyanaz. Egyébként nem akarom leszólni ezeket az étesítőszereket, megvan a helyük ezeknek, de nem az igazi. És világosságból is a világnak azt mondani, hogy jó, van világosság, de az nem az igazi. Nem az igazi. És a világosság megvilágít dolgokat, és segít nekünk látni bizonyos dolgokat bizonyos módokon, de nem az igazi világosság van a világban, Isten nélkül. Jó, beszéljünk itt a sóról. Tehát, hogy mit csinál a só, mire való, és most ezt picikét mondjatok, szerintetek a só az mire való, miért? Akár Zoom-on is. Ízesítő, igen, köszönöm. Tartósít, igen, köszönöm. testünkhöz nélkülözhetetlen ásvány. Igen. Sebet gyógyít, összehúz, aha, régen használtak, fertőtlenít, tartósít, nagyon jó, szuper jó. Vizet elhajt, olvasztja jeget, hely, már lepipáltatok, már, igen. Jó az asztmás megbetegedések, tényleg, igen. A tenger is jó a bőrnek, jó tesz. Hol tengerbe? Oda szokták kurálni, küldeni az embereket. Igen. Jól van. Szerintem már duplán annyit mondhatok, mint amit én összeírtam magamnak, úgyhogy tök ügyesek vagytok. De itt ugye Jézus arról beszél, hogy hogyha a só ízét veszti, tehát igazából az ízére van kihegyezve, tehát szerintem azért hozza szóba Jézus, de egyébként ami nekem így szembeötlő volt, hogy azért az a tartósító szer is, ebbe is lehetne belelátni dolgokat, de most egy picit akkor az ízre koncentráljunk rá. Biztos mindannyian hallottátok azt a magyar népmesét, hogy volt a királyomnak három lánya, és na mennyire szerettek engem, kérdezi a király lányaitól, és akkor azt a legkisebb király azt mondta, hogy annyira, mint az ételből a sót, és a király ezen fölhúzza magát, elhagyja ezért a lányát otthonról, jó fej, édesapa, és aztán utána nem tudom, kivel szövetkezik a királylány, hogy akkor csak sótlanul főznek akkor a királynak, nem tudom, egy napig vagy meddig, és király teljesen kibukik a végére. És akkor hát így rájön, hogy ó, igen, tényleg mennyire fontos a só. Úgyhogy egyébként kicsit utána olvastam ennek, hogy ugye a történelemben a só hogy volt, mert ugye manapság mindenkinek van otthon. Ott azért bemész a boltba, tengeri só, mit tudom, a Himalája só, ötszörös áron, meg a Jamie Oliveres só, meg nem tudom. Tehát ez ma már mindenkinek elérhető, de régen ez nem így volt. Én azt olvastam róla, hogy egy nagyon becses, drága érték volt a só, és konkrétan háborúkat is vívtak só miatt. És hogy régen nem a tengerből nyerték ki a sót, hanem ugye a bányából, és akkor kinek volt sóbányája, meg ugye van a mai mondás, hogy a sóhivatal, ugye, tehát, nagy értéke volt a sónak régen. Tehát amikor Jézus arról beszél, hogy ti vagytok a só, akkor tudták, hogy az emberek, hogy milyen az, amikor egy ételt meg kell enni, és nincsen benne só, mert bizony sokszor előfordult náluk. Valószínűleg leggyakrabban ez volt. Miért vagyunk mi só? Tehát Jézusnak az egyháza, a tanítványok. Mit jelent az, hogy mi só vagyunk? Ugye ezt az ízt, ezt a jó ízt, arra vagyunk elhívva, hogy ezt a világba elvigyük. Ezt az igazi jó ízt. Hogyan? Én azt gondolom, hogy a só esetében a cselekedetekről van szó. Amik a szeretetből fakadnak, Isten szeretetéből. Tehát a kedvességről, a szeretetről bennem ez fogalmazódik meg, amikor arról van szó, hogy sónak lenni. Tehát a szeretet kifejezve, a kedvesség kifejezve, ami megnyilvánulhat konkrét tettekbe, sőt meg is nyilvánul konkrét tettekbe, de szavakba is megnyilvánulhat. Én számomra ennyit jelent. Mondjátok nyugodtan, azért csak jelezzétek előtte, hogy van esetleg erről egy kijelentésetek, hogy mit jelent az a só. Számomra ennyit jelent. És ugye a só maga, Jézus is ezt mondja, hogy a sónak egy funkciója van, az, hogy sósá tegye, ízesít egy dolgokat. Hogyha egy só nem sós, akkor az úgy ugye egy bicikli, amivel nem lehet tekerni, vagy nem lehet menni, vagy nem tudom, egy autó, melyik nem megy. Tehát, hogy ezt így oké, de így minek? Tehát az értelmét, célját veszti a só, hogyha nem lehet ízesíteni vele a dolgokat. És van egy kép a só kapcsán, van is egy ilyen könyv, amit emlékszem, egyik IFS konferenciára meg is hívták annak a könyvnek a szerzőjét. Most nem akarom a nevét, valószínűleg rosszul idézném föl, de ő az volt a könyvnek a címe, magyarra fordítva, kikerülni a sószóróból, tehát hogy van a sószóró, amit adjuk a sót, És a sónak érintkeznie kell ugye dolgokkal ahhoz, hogy sósá tegye őket, hogyha ott van bent a só szóróban, akkor az úgy nem annyira oké. És azt hiszem, itt van egy fontos üzenet, hogy mi csak úgy lehetünk só, hogyha ott vagyunk a világban, és érintkezünk vele. Így tudjuk kifejteni ezt a hatást. Mit jelent az, hogy amit Jézus mond, hogy elveszíti honnan, ha pedig a só ízét veszti? Hogyan tudja a só ízét veszíteni? Én azt hiszem, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy ez, amiről aztán Pál apostol is beszél, hogy figyeljünk oda, hogy ne legyünk gyümölcstelenek. Ezt nem tudom, melyik gyülekezetnek írja, de konkrétan mondja, hogy figyeljünk arra oda, hogy legyenek gyümölcsei az életünknek. És szerintem ez jelentheti azt, hogy elveszíti a só az ízét, hogyha nincsenek meg ezek a gyümölcsök, nincsenek meg ezek a cselekedetek, amiből a világ belekóstolhat abba, hogy milyen Isten rajtunk keresztül. Amit utána olvasunk, hogy nem jó az után semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mivel nem egy olyan hosszú igeszakasz, és ezért én elővettem megint ezt a görögöt, és így nézegettem, hogy na, ez mi? Mit is jelent? És amennyire én értem, én ezt úgy értelmezem, aztán lehet, hogy tévedek, de hogy nézegettem ezeket a görög szavakat, és azoknak a jelentését bennem az áll össze, hogy egyszerűen egy ízetlen sót már nincs hova tenni, nincs mibe belerakni, tök fölösleges, semmit nem érsz el vele. Az megy ki az ablakon, és emberek fognak járni rajta. Tehát én ebben nem azt olvasom, hogy na, akkor ítélet, hogyha nincsen só, nem vagytok jó ízűek, akkor tapodni fognak téged, titeket. Tehát kicsit én beleolvastam ezt régen, szerintem itt nem erről van szó. Ez egyszerűen csak arról van, itt arról beszél Jézus, hogy arra vagyunk elhívva, hogy só legyünk, és hogyha nem töltjük be ezt az elhívást, tehát nem vagyunk só, akkor nem töltjük be ezt az elhívást. Ennyi. Hogyha ezt összegeznem kéne, úgy mondanám, hogy arra vagyunk mi elhívva, egyenként is, meg közösségként is, hogy a világban egy jó erő, egy jó befolyás legyünk. Tehát, hogy a jót képviseljük. Na, én a sorról ennyit gondoltam, menjünk tovább kicsit arra, hogy világosság. És akkor megint kicsit, akkor dobáljuk be ezeket, hogy mire való a világosság ebbe a kontextusba. Na? Világítson, igen. Sötét helyeket megvilágítja. Leleplez dolgokat. Aha. Láthatóvá tesz dolgokat. Igen. Fény irányt ad, mint egy irányító torony, vagy világító torony sötétben. Aha. Igen, fény van az alagút végén. Aha. Tök jó. Tök jó. Köszönöm, igen. Tehát reménységet mutat a sötétségben, mindjárt ott vagyunk, igen. Növekedést ad a fény, igen, tök jó. Érthető, hogy ez dolgokat megvilágít, igen. Fotoszintézishez kell, hogy oxigén legyen, igen, élethez is kell. Tök jó, köszönöm. Aha. Előzi a sötétséget. Ahol, bocsánat, ahol. Tök jó, így van. Ahol világosságban nincs sötétség. Melegít, igen. Jobb kedve van az embernek világosság, mint a sötétségben. Ámen. Tök jó. Tök jó. Ha elég sok a fény, akkor nincsen árnyék sem. Ja, hogy több helyről világítasz. Na, tök jó, tök jókat mondtok. Így van. Így van. Ebben a kontextusban, amikor gondolkoztam, hogy, hogy miért mondja azt Jézus, hogy mi vagyunk a világ világossága, hogy mit sem világosság, én azt írtam fel, hogy, hogy segít nekünk a dolgokat annak, azoknak a valójukban látni, ahogyan vannak, és segít nekünk látni a realitást, a valóságot és az igazságot. És ugye az a fény, amit nem lehet látni, az mondjuk ez a példa nem annyira jó, mert ugye a UV-sugaraknak is megvan a izé, meg a infravörös sugaraknak is megvan a maga haszna, meg előnye, de szerintem Jézus nem az infravörös sugarakról akar beszélni a tanítványoknak. Tehát, hogy, a, hogy ha van egy fényforrás, és ez nem világít, az, az valahol annak ez így miért van, akkor annak mi az értelme. És a világ sötétségben van, ők nem látják az igazságot, csak elképzelnek dolgokat, és azt hiszik róluk, hogy az igazság, de mi látjuk az igazságot, és nem csak mi látjuk, miénk az igazság. És ezt nem arroganciával mondom nektek, hanem pusztán ez a Bibliának az igazsága, hogy, hogy nálunk van, az egyházban van az igazság. Tehát az, hogy mi a világnak a világossága vagyunk, az azt jelenti, hogy nekünk segítenünk kell az embereknek, hogy lássák, hogy mi az igazság és mi a valóság úgy, ahogyan az van. Mert ők maguktól nem fogják tudni. Csak mindenféle dolgokat elképzelnek, de mi, akik látjuk és tudjuk, mi az igazság, mi arra vagyunk elhívva, hogy ezt megosztjuk másokkal. És ez valahol bizonyságtételről szól, a bizonyságtételről az igazságról itt a világban. Jó, miért vagyunk olyanok, mint a hegyen épült város? Szerintem itt ez annyiról szól, hogy egy hegyen épült város, ugye már ott van fönt a hegy tetején, mindenki látja mindenhonnan. Mindenki látja mindenhonnan. Tehát ott a város lakóinak nincsen nagyon döntési helyzetük arról, hogy, hogy most akarják, hogy lássák őket, vagy nem akarják, hogy lássák őket. Egyszerűen látva vannak. Tehát, hogyha még próbálnák, vagy akarnák is elrejteni azt a várost, így körülbelül tök felesleges, mert úgysem fog sikerülni. És azt hiszem, ebből az amit Jézus szemléltetni akar, vagy mondani akar, hogy teljesen értelmetlen és fölösleges megpróbálni elrejteni azt, amink van, azt, aki bennünk van. Egyébként, ha megnézzük a Márk evangéliuma 4.22-t, hello, ott Jézus ugyanebben a kontextusban mondja, hogy mert nincsen semmi, ami rejtve volna, ami nem, ne tudódna ki. És nem semmi nem lesz, ami titokban akarnak tartani, amit ne hirdetnének mindenkinek. Tehát itt is arról beszél, hogy megpróbálni titokban tartani valamit, megpróbálni elrejteni valamit, fölösleges és értelmetlen. Mert nem fog sikerülni. De egyébként itt ez egy picit úgy szíven talált ez a dolog, hogy egyébként miért akarna bárki elrejteni bármit is? Ez azt hiszem egy komoly kérdés ebben az ige szakaszban, mert Martin? Kaptunk egy SMS-t, hogy megszületett Martin. 11.09-kor. Hála Istennek. Jaj, de jó. Martin, jaj, de jó. Dénes vagy Ágota írt? Dénes? Jó. Mondjuk Ágota nem biztos, hogy fél órával az idő után SMS-ezni akarna. Jaj, de jó. Szuper. Jaj, köszönjük, urunk. Na. Bocsánat, tehát ami az elrejtése annak, hogy ki van bennünk, és nekünk mink van. Ugye erről eszembe jut egy másik ige szakasz, amikor Jézus azt mondja, hogy mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédemet a parázna, és bűnös nemzedék előtt az emberi fia is szégyelni fogja azt, amikor rájön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Nekünk büszkék kéne legyünk arra, hogy Jézus bennünk lakozik. Most értsétek jól, jó értelemben büszkék kéne legyünk arra, nem szégyelnünk kéne ezt. Szerintem itt Jézus nem arról beszél, hogy szégyelni fogja, hogy nem üdvözül az ember. De a jó hozzáállás szerintem az, hogy nem elrejteni akarjuk, hanem büszkék vagyunk rá. De mégis hogyha a saját Istennel járásomat visszanézem, voltak, és még talán vannak szituációk, amikor nem biztos, hogy előállok témákkal. És pedig lehet, hogy kéne. Erre majd mindjárt visszatérünk, mert az egésznek ez a gyakorlati része. Tehát ne akarjuk elrejteni azt, hogy ki van bennünk, mi van bennünk, hanem erre nekünk büszkének kéne lennünk. És a fönnmaradó időben pedig ezt a utolsó igeszakaszt szeretném megnézni veletek együtt, hogy úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És ezen egy picikét így boncolgatnám, jó? Mert szerintem ebben nagyon sok van benne. Az első, ami egyébként, ugye én ezt angolba olvastam, ugye let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ugye úgy kezdi, let your light so shine. Itt van az a let az elején, ami egyfajta, hát ugye szó szerint engedni, azt jelenti. És ugye a fényt úgy, hogy is úgy tündököljék, tehát a világosság, ugye ezt be kell kapcsolni, hogy egy lámpáról van szó. Na most nem tudom, szerintem nekünk nem kell bekapcsolni a világosságunkat, mert a mi világosságunk az ég, nekünk maximum azért ki kell nyitni az ablakot, hogy ez kiragyogjon. Így tudjuk engedni. Tehát itt nekünk van egy aktív szerepünk ebben a dologban, hogy mi engedjük a világosságot belülünk ragyogni. Hát ezt mi csináljuk? A mi döntésünkön múlik, hogy ami bennünk van világosság, az ragyog-e vagy sem. Ez az első dolog, hogy itt van egy döntéshelyzet, és én nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek értsék, hogy nem a körülményeik, nem az ő döntéseiken múlik az, hogy az ő világosságuk ragyog-e vagy sem. Ha pedig mi úgy döntünk, és mondjuk kinyitjuk az ablakot, vagy ezt az ellenzőt húzzuk, vagy nem tudom, függöny, itt milyen képet akarunk használni, akkor a világosság jön, egyszerűen jön, nem kell nekünk. Ahogy múltkor Csabi beszéltél az izéről, hogy az almafa nem úgy termi az almát, hogy pakkat egy alma, ugye? Hanem egyszerűen csak jön, mert egy alma az termi az almafát, mert ő egy almafa. Nem, az almafa termi az almát, jó, mindegy, értitek. Akkor ugye azt, hogy a te világosság, vagy ti világosságotokat. És ezen egy kicsikét így elgondolkoztam, hogy ugye mi ez a világosság, és erről pont a múltkor Csabi, amikor tanítottál az örömről, ugye felolvastad a példabeszédek 13.9-et, hogy az igazak világossága vígan ég, de az istentelenek mégse kialszik. És amikor én ezt először olvastam ezt az igeszakaszt, és így szembesültem ezzel a dologgal, hogy ez így összekapcsolva a kettőt, hogy világosság és öröm, akkor az nekem egy új dolog volt, és látom benne, és tényleg benne van az, hogy az öröm az a mi világosságunk. Tehát ebben benne van az öröm. Más is benne van szerintem még. Tehát ezt nem, tehát emellé tenném még oda, hogy igazából mi világosságunk, és akkor így, ahogy ezen gondolkoztam és imádkoztam, az jött elém, hogy igazából az én világosságom az nem én vagyok, hanem az, aki bennem van. Tehát igazából Jézus a mi világosságunk. Jézus a mi világosságunk. És hogy megnézzük a János 1.4-et, ugye ott ugye János beszél arról, hogy a sötétség világosság, tralala. Odalapozok. János 1. Fölolvasom az elejétől. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt, Jézusról írt most. Minden általa lett, és nélküle semmi az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Itt megint érdekes, hogy ezt máshogy fogalmaz a revideált Károli. Mert amit én olvasok, az ennyi, hogy Jézus volt az igazi világosság. Az igazi világosság. Ez is azt mondja, hogy egyébként van hamisítványa a dolognak. Ahogy az elején is mondtam, a világ azt mondaná, hogy jó, van neki világossága, de nincsen. Jézus az igazi világosság, és ő az, aki bennünk van. Ezért van nekünk világosságunk, aminek ragyognia kell a világban. És hogyha így nézem, ugye meghallgattuk múltkor azt a dalt, a kicsin kis fényemmel világítani fogok, igazából szerintem teológiailag pontosabb lenne az, hogy nem kicsin kis fényemmel, hanem hatalmas fényemmel, még rímelne is talán. Tehát nem kicsin kis fényünk van nekünk, hanem hatalmas fényünk van. És hogyha Jézus a világosság, és a Jézus, tehát a világosságnak kell ragyognia, arra hív minket, hogy engedjük, hogy a világosság ragyogjon, akkor itt annyira van szó, hogy Jézus kell magunkból, engedjük a világ felé, kifele. Tehát engednünk kell azt a döntéseinken keresztül, hogy Jézus megérintse az embereket rajtunk keresztül. Egyszerűen csak engednünk kell neki, ami döntéseinken múlik. És hogyha azt mondjuk, hogy Jézus a világosság bennünk, akkor szerintem a szellemnek bármelyik gyümölcse, vagy a gyümölcsének bármelyik aspektusát itt föl lehet sorolni, mint világosság, mert Jézus a mi örömünk, Jézus a mi szeretetünk, Jézus a mi hosszú tűrésünk, stb. Illetve eszembe jutott egy másik ige szakasz, a Zsoltárok 34:9-ből, amit megnyílj egy picikét, itt az angolra kell majd utalnom, mert ott jobban kijön ez. Az Istenben bízok öröme és kötelességei, nekem az van ide fölírva, és ezt már biztosan hallottátok sokan, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Ugye angolban taste and see van, tehát kóstoljátok meg és lássátok. És ez pont a sóra meg a világosságra tök jó rímel. Kóstoljátok meg a sót. Lássátok a világosságot. Erre hívja, ez az Istennek a megtapasztalása, és ennek az elsődleges módja, amit Isten elrendelt, az ő egyháza, mi. Mi vagyunk az elsődleges módja annak, ahogyan a világ meg fogja kóstolni, és meg fogja látni Istennek a jóságát. Tehát ez a világosság Istennek a jósága is. És ez ugye felelősséget tesz ránk, ami nem tudom ki mit csinál a felelősséggel, én örülök neki, mert végre azt érzem, hogy nem hülyének tartanak, meg izének, hanem én megtisztelve érzem magam azáltal, hogyha valaki felelősséget tesz rám, mondjuk ez inkább munkával kapcsolatban fogalmazom ezt meg. Micsoda megtiszteltetés, hogy Isten minket erre hívott el, hogy mi legyünk az ő eszköze arra, hogy megmutassa a világnak, hogy ő jó. És erre nekünk megadott minden eszközt, hogy ezt megtegyük. Megadott minden eszközt hozzá. Tehát ott van az ő ismerete, bennünk van az ő szelleme, erőt adott nekünk, akik hisznek, jelek, csodák követik. Igazából nem bonyolult a szituáció. És ezt mondja, hogy úgy tündököljék, vagy úgy ragyogjék a ti világosságotok, hogy is mondja, úgy tündököljék. Igen, tehát hogy a világosság úgy tündököl, hogyha hagyjuk, hogy egyszerűen nem kell fölkapcsolni, egyszerűen csak engedjük neki, hogy kijöjjön belőlünk. Tehát engedjük Jézusnak, hogy rajtunk keresztül éljen. Pál apostol írja azt a Galata 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és én magát adta értem. Ez ennek a receptje, amit Páltól megtanulhatunk, hogy én meghaltam ő vele, és ő él. Amit pedig élet, ami van nekem, az övé, és ő él rajtam keresztül. Így tudjuk ezt az igazi világosságot rajtunk keresztül átengedni. Akkor még két-három kifejezés ugyanebből az ige szakaszból, ugye az emberek előtt. Ugye ebbe is azt hiszem, hogy egy lecke, hogy az emberek előtt ragyogjon a mi világosságunk. Most erről eszembe jut az, hogy amikor Angliában csináltuk ezeket az utcamissziós alkalmakat, akkor ez volt az instrukciója a trénernek, hogy mindig menjünk ki a városnak a legforgalmasabb részére. Oda, ahol mindenki, ahol a bevásárló központ, ahol jönnek, mennek az emberek, oda középre, ott rakjuk fel a nagy zászlókat, amire rá volt, hogy healing, gyógyulás, oda rakjuk ki a széket, és ott térdeltünk le egy körbe, és imádkoztunk, és kezdtünk el szórólapozni, és emberek érjében. És akkor azt mondja, hogy amikor megy külön, ezt mondta, amikor megy ide-oda-amoda, hogy ezt a tréninget végigcsinálja, hogy elindítsa ezt a missziót, ezt a szolgálatot abban a városban, a helyi gyülekezetekkel, akkor látja, hogy van egy ilyen tendencia az emberek, hogy menjünk inkább oda, ott egy kicsit csendesebb, nyugodtabb, ott jobban lehet ezért. Ő ezzel mindig direktet, hogy nem, az emberekhez kell menni, mert nem fognak oda jönni. Ott neked kell oda menned hozzájuk. Ebből ennek egy nagy lecke volt, hogy az nem evangelizáció, hogy kinyitom a templom ajtaját és gyertek. Nekem kell oda menni hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni. Hol érdekli őket? Ők legalábbis a legtöbb ember nincs is a gondolkodásában, nekünk kell oda menni hozzájuk. Jézus is megérinteni akar embereket rajtunk keresztül, és ez nem úgy fog jönni, hogy nem úgy fog történni, hogy ide jönnek hozzánk az emberek, hanem mi megyünk oda az emberekhez. Oda visszük Jézust magunkban az emberekhez. És ebben van egy olyan fajta felhívás is, hogy ez azt jelenti, hogy amit mi hiszünk, azt szándékosan meg kell éljük valahol az emberek előtt. És azt hiszem, ebben lehet egy félre is lehet ebben menni szerintem, tehát, hogy ugye az ember lehet nem tudom, tehát azt úgy fogalmaznak, hogy hülyese meg bunkósa legyen az ember, hogy akármi van, csak ugyanazt nyomatjuk az illetőnek, meg csak azért, tehát, hogy nem érdekel minket a másik ember. De van egy ilyen aspektusa is, hogy amit én az utca misszionál úgy fogalmaztam meg, hogy én akarom, hogy ő megtérjen. Tehát, hogy nem az van, hogy csak így megmutatom neki, vagy adott esetben elmondom neki az evangéliumot, és akkor majd ő reagál rá valamit. Nem, én akarom, hogy ő megtérjen. Jézus akarja, hogy megtérjenek az emberek. Akarja, hogy megismerjék őt. És ebben van egyfajta, nem is tudom milyen jó szó erre, talán mondjuk úgy hitelesség, egy pici tolakodást érzek benne, de egy egészséges tolakodást. Na és akkor nézzük meg azt, hogy ugye hogyan látván a ti jó cselekedeteiteket. Mi az, hogy jó cselekedeteitek? Hogy az eredeti görögöt néztem meg, ott ilyen fordításokat, hogy ideális tettek, és aztán megnéztem a Strong Konkordanciát, hogy ott miket ír jó cselekedetre, és ez egy olyan hosszú lista, hogy most ezt felolvasom gyorsan. 16. Mi az, hogy jó? A kalosz nevű görög szóból, ugye az van itt, azt mondja, hogy szép, jóképű, kiváló, eminens, választékos, túlnyúló, becses, hasznos, alkalmas, dicséretre méltó, csodálatra méltó. Azt mondja, hogy ez kicsit kifejtve, szép ránézni, fenséges, jó, természetében és jellemében kiváló, és éppen ezért a célra megfelelően módosítva van, vagy adaptálva van, hiteles, elismert, dicséretre méltó, nemes, akkor tovább szép a szívből és az életből fakadó tisztaság miatt szép, és ezért dicséretre méltó. Erkölcsileg jó, erkölcsileg nemes, tiszteletre méltó, tiszteletet sugároz, vagy tiszteletet sugároz. Egyetértést kelt emberekben, bátorítja, biztatja őket, megerősíti őket. Ezt én nem tudtam volna mondani, de ezekben annyi minden benne van, hogy ilyen cselekedetekről van itt szó. Szerintem körülbelül ezekből bármelyiket vehetnénk. Ezekről beszélt Jézus. És ugye mondjuk ki azt, hogy tettekről, azt, hogy cselekedetekről, amiket mi teszünk. Tehát nem csak blabla, értsétek jól, hanem dolgok, amiket teszünk. És akkor egy utolsó dolog ebből a mondatból, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És ugye honnan tudják azt az emberek, hogy mit tudom én, elmegyek, és valakinek, nem tudom, segítek valamiben, egy, mit tudom én, egy kollégám nehéz helyzetben költözködnie kell, és elmegyek, és hurcolkodok. Honnan fogják tudni azt, hogy én ezt most, hogyan fogják dicsőíteni az én mennyei atyámat? Lehet, hogy mondjuk tudják rólam eleve, hogy én keresztény vagyok, és akkor összekapcsolják a kettőt, de van, amikor ezt nem fogják tudni. Hát ugye egyszer meg lehet mondani nekik. Sőt, hogyha visszaemlékeztek arra, amikor arról beszéltünk, hogy mit jelent az, hogy Jézus nevében tenni valamit. Van az az értelme, vagy jelentés, hogy egyszerűen az ő nevében eljárva, ő helyette. Ha ő itt lenne, most ezt tenné, most én vagyok itt az ő nevében, eljárok az ő nevében, és ezt imádságban elmondhatom, csak mondhatom, hogy most Jézus nevében teszem, ő helyette teszem most. És hogyha ez tényleg egy olyan cselekedet, akkor az emberek össze fogják kapcsolni. Szerintem maguktól nem feltétlenül fogják összekötni a kettőt, csak hogy jó, milyen kedves ember. De ha elmondjuk, vagy azt mondjuk, hogy Jézus nevében tesszük, akkor tudni fogják. De valamilyen módon szerintem jó tudni. Most eszembe jut az izé, amikor nem tudom, pár évvel ezelőtt árvíz volt a Duna, nagyon nem tudom, melyik éve volt, hiszem 2014-ben volt. Amikor így 13-ban pár centim múlott, hogy nem árasztotta el az izé Budapestet, amikor mindenki elment önkénteskedni ide-oda-moda. Én lementem valamelyik strandra, és akkor ott oda mentem, és egyébként tök megérintett a dolog, mert utcán jöttek az emberek, sétáltak az emberek, és minden, több mint minden második, tehát még több, megálltak ott, és azt mondta, segíteni jöttem, mit tudok tenni. És akkor mondták, hogy oda-oda, és akkor ott voltak homokzsákok, sorba az emberek, és beállítottak egy sorba, azt nyomtad neki. És akkor volt valamilyen, egyébként szerintem ők Jehova tanúi voltak, hogy valami, de konkrétan mindegyik ott volt, és póló volt rajtuk, és hát olyan ott, hogy na, Jehova tanúi segítők ezek, vagy valami ilyesmi. Ez is egy tök jó módja annak, hogy az ember láttassa azt, hogy miért teszi azt, amit tesz. Ja, ez csak egy ilyen példa erre. És akkor picit visszakanyarodnék arra, most már így a vége felé, hogy mi mit csinálunk ezzel. Mert szerintem van ennek az a valósága, hogy az ember tehát, hogy engedi, hogy a fénye ragyogjon. Mert vannak helyzetek, mit tudom, például munkahelyen az ember nem szívesen feltétlen vonakodik elő ilyen témákkal. Én azt hiszem, én azt a taktikát javaslom mindenkinek ebbe a helyzetbe, hogy nem kell belemenni dolgokba, de mindenképpen valamilyen módon jelezze, hogy ő hisz Jézusban, ő keresztény, valamilyen módon. Nálam ez sokszor abba fordult elő, hogy valaki szentséggel, akkor mondom neki, hogy figyelj, én keresztény vagyok, és ez nekem így, ezt létszi, ezt így ne jó. Amire egyébként az emberek 99,9%-a tök pozitívan reagál, meg tök megértően. Nem kell tehát szerintem, hogyha ezt ember elmondja, akkor onnantól kezdve az úgy rögzül az emberek fejébe, mások fejébe, és lesz lehetőség ebbe belemenni. Adódnak majd alkalmak. Előfordulhat, hogy az ember érez egy vezetést arra, hogy mit tudom én, valaki mit tudom én, bicegve jön be, és felajánlja, hogy imádkozzon érte például. Ebben, hogy is mondjam, szerintem csináltam már ilyet, de nem vagyok ennek a bajnoka. Az ilyenekről, nem tudom, például Csavi, meg Timi, szerintem sokkal jobban csináljátok, mint én a munkahelyen. Nem akkor, tehát, hogy látom azt, hogy más emberek ebbe, hát igazából hozzászoktatják magukat, szerintem ez megint döntésekről van szó. Én azt gondolom, hogy tehát cselekedetekről, tettekről van szó, ami kezd, tehát valahol kezdődhetnek így, és hogy az ember jelzi, hogy ő hisz, és akkor alakulnak majd szituációk. Mondjuk ez a munkahely, de mondjuk mi a helyzet? Ugye otthon, gyerekek irányába mondjuk, vagy a házastárs irányába, vagy milyen közegben mozogban, akár itt horizonton. Ó, hát mi mindannyian keresztények vagyunk. Igen, mindannyian keresztények vagyunk. Mondjuk remélem, hogy lesznek, meg vannak közöttünk keresők, akik még nem keresztények, aztán itt azzá lehetnek. Ez tök fontos része ugye a közösségnek. Itt is engedjük el, vagy hogyan engedjük Jézus magunkból, ugyanúgy a döntéseinken múlik, most nem akarok belemenni, meg már az idő elment. De talán ezzel zárnám, hogy bátorításként, hogy döntés, döntsünk úgy, és ne akarjuk elrejteni azt, hogy ki van mi bennünk, és mi van mi bennünk. Hanem engedjük azt a valakit, és azt, hogy ő milyen, azt ki magunkból. Ott, ahol vagyunk, ahol Isten helyezett. Én azt hiszem, hogy ez az ige szakasz, ez a pár sor erről szól. És remélem, hogy volt ebben egy-két olyan morzsa, amit Isten bennetek után még tovább tud vinni, és ki tud fejteni. Amen.